Kedves hallgatóink, hát ilyen a mostani magyar művelődés szervezés, hogy nekem kellett a Bibliából tartanom egy egészségügyi előadást, két boldogmondások és most az angyalokról. Ez körülbelül a Magyar TV-vel azonos, mert a Magyar TV szokott kérni, hogy tartsak egy előadást Rembrandtról, utána a helyes életmódról, és utána még a proféciákról. Hogy utána futóbolondnak nézik az embert, hogy ennyi minden témába belevág, vagy miért beszél az ember különböző témákról. Ugye én mindig sugallom a rendezvény szervezőknek, hogy létezik sorozat, 3 részes, 6 részes, 12 részes, ők nem állnak kötélnek. Azt mondják, hogy az emberek ma nem gondolkoznak, szeretik a látványosat, az egyszerit, én nekem nem ez a felfogásom. Hát ha erre kaptam felkérést, nem tudok mit tenni, főleg akkor nem, hogyha novembert az angyalok havának nyilvánították. Ezt persze nem tudom, hogy milyen megfontolásról, vagy mit akarnak ezzel, de tesznek tudni, ilyen bolond világban élünk, hogy az évfordulók, meg a nem tudom én micsodák szabályozzák az életet. Hát ha erre kaptam felkérést, még ilyen témáról nagyon ritkán, még talán soha nem is beszéltem. A témának azonban megvan a maga fontossága, mert hogyha valaki elkezdi olvasni a Bibliát, nagyon sok angyal megjelenéssel találkozik. És én is beszélgettem már emberekkel, akik azt mondták, hogy hát én nem hiszünk mi ennek. Kik ezek az angyalok? És ugye az angyalokról a Bibliában, ha előveszünk egy szószedetet, egy ilyen konkordanciát, ami nálunk a Baranyi féle konkordancia a legrészletesebb, ott a Bibliának minden szava és kifejezése benne van, sajnos már kaphatatlan, Baranyi József, bibliai konkordancia. Ha megtetszenek látni ilyet egy könyvtárban, rögtön tessenek rá lecsapni, mert ott is nagyon ritka, és akkor az ember fellapozza az angyal vagy angyalok kifejezést, és ott körülbelül több száz előfordulást tud végigolvasni, hogy mi minden összefüggésben említi a Biblia az angyalokat. Az előadás első részében alapvető dolgokat szeretnék elmondani az angyalokról, mert olyan nagy az űrzavar, és annyi sok spekuláció, hiedelem, babona csatlakozik az angyalokhoz, hát ugye azért jó tisztán látni ebben a kérdésben. Ugye a Biblia szerint így, hogy angyalok, így nem is lehetne beszélni a kérdésről, mert a Biblia szerint az angyali rend már a mi földünk teremtés előtt megoszlott. Megoszlott. A Jelenések könyve 12. fejezete mondja el azt, hogy az angyalok nagy része Isten szolgálatában maradt, mint egy kétharmad része. De az angyalok kisebbik, de nem kis része, mert az egyharmad nem kicsi egy olyan teremtményi rendnél, akiknek a száma 10.000-szer 10.000. Ez a héber kifejezés annyit jelent, hogy óriási a számuk az angyaloknak, megszámolhatatlan, tehát mit mondjak, 100 millió vagy milliárd, vagy hogy mondjam ezt, tehát nagyon sok angyal van, de az angyalok kétharmad része hűséges maradt Istenhez, de az angyalok egyharmad része elpártolt Istentől akkor, amikor az angyal seregek fejedelme szembefordult az Istennel. Az angyal seregek fejedelme ettől a pillanattól fogva ezt a nevet kapja, hogy Sátán. Ugye a Sátán héber kifejezés annyit jelent, hogy ellenség, hogy ki ez a Sátán, erről ez a kis füzet tudósít nagy vonalakban. Tehát az angyaloknak a kis része elpártolt Istentől, ezek a gonosz angyalok, a Sátánt követő angyalok vagy démonok, idegen szóval, és az angyalok nagy része, akik viszont hűségesek maradtak Istenhez, ők a jó angyalok, erről ez a kis füzet tájékoztat, amire már fölhívtam a figyelmet, tehát most nem Sátánról és követőiről szeretnék beszélni, hanem a jó angyalokról. De természetesen először általánosságban az angyalokról beszélni kell. Az angyalok annyiban hasonlítanak hozzánk emberekhez, hogy teremtmények. Ugyanilyen teremtmények, mint mi. Nem bírnak semmiféle magasabb rendű eredettel, tehát, hogy ők nem istenek vagy félistenek, például angyalokat tilos imádni, mondja a Biblia. Jelenések könyve, ami bővölködik angyal megjelenésekben, Jelenések könyve 22. fejezete mondja el, hogy egyszer János apostol, hogy szemlélte ezeket az emberiség sorsát érintő látomásokat, és egy angyalt kért meg a magyarázat, hogy önkéntelenül térdre hullott az angyal előtt, de az angyal fölsegített, és azt mondja, hogy ezt ne tedd, mert csak az Istent imád. Az angyalokat nem lehet, ha valaki angyalokat imád, amelyről különben a Kolossé levél megemlékezik, hogy már a kora kereszténységben is voltak ilyen téves irányzatok, az babonának hódol, tév eszméknek hódol, bálványokat követ, ha valaki nem tén angyalokat választ, meg titkos jelenésekről ad számot, meg hasonló. A Biblia szerint az angyalok teremtmények, ugyanolyan teremtmények, mint mi, imádatra nem méltók. A Biblia szerint imádatra, hogy mi az imádat, erről egy harmadik füzetet írtam, hogy mit jelent ez a Bibliában, hogy imádat. Imádatra egyedül az Isten méltó. Na most tovább lépve, az angyalok viszont sok mindenben különböznek tőlünk. Vegyük sorba, hogy miben. Először is egy nagyon föltűnő jellegzetesség, hogy a Biblia azt mondja, hogy az angyalok ugyanolyan húsvér teremtmények, mint mi, csak nagyon sok ember azért gondolja, hogy az angyalok olyan megfoghatatlan, páraszerű, sziluettszerű lények, mert tudnak láthatatlanná is válni. De ez nem annyit jelent, hogy ők láthatatlanok, hanem hogy tudnak láthatatlanokká is válni. Őnekik ugyanolyan testi felépítésük van. Például az angyal Gábriel fölsegíti Dánielt. Az angyal, szintén Gábriel, megjelenik Máriának Názáretben. Látják egymást. Húsvér alakjuk van. Angyal jelenik meg Jézusnak a Getsemáné kertben, és erősíti őt az áldozata felől. Tehát az angyalok húsvér lények. Egyáltalán a Bibliában ilyen nincsen, hogy test nélküli lélek, vagy lélek nélküli test. Ez a pogány vallásokból ide származott hiedelem, a Biblia ilyesmiről nem tud. Tehát az angyalok húsvér lények. Ne úgy higgyünk az angyalokban, hogy a barokk, az ellenreformáció kora óta ábrázolják őket, olyan kis puttók, ilyen kis dundi, kis rózsaszínű, meg ilyen kis pöttöm, kis kacsókával ottan integető lények. Hát ez a 17.-18. századnak a világa, a Biblia ilyesmiről nem tud. Az angyalok tudnak láthatatlanokká is válni. Erre majd visszatérek, hogy ez miért kell, ez miért szükséges. Ez nem egy öncélú dolog. Ugye szoktam mondani, amikor filozófia történetet tanítunk, hogy volt egy filozófus az ókorban, már ugye a keresztény időszakban, aki mindig arra panaszkodott, hogy olyan zavaró, hogy az ember megjelenik, és nem arra figyelnek, hogy mit mond, hanem hogy hogy néz ki. És a Plotinosz, az a filozófus azt mondta, hogy ő mindent szeretne paraván mögül mondani. Hogy ő is lehetne, hogy láthatatlan lenne, mert hát az emberek nem a lényeget nézik, hogy most mit mond az illető, vagy mire tanít, hanem hogy milyen a frizurája, milyen az öltözéke, tehát a másodlagos dolgokat. De ettől eltekintve a részünkről lehet egy óhaj, vagy egy sóhaj ez, hogy láthatatlanok legyünk, de mi nem tudunk láthatatlanokká válni. Tehát ennyiben mi mások vagyunk, mint az angyalok. Az angyalok teremtettségük folytán megkapták ezt, hogy ők, bár húsvér lények, tudnak láthatatlanul mozogni és jelen lenni a világmindenségben és a mi földünkön is. A második dolog, amiben különböznek tőlünk az angyalok. Az angyalok nagyon nagy sebességgel tudnak mozogni. Ugye mi emberek olyan 5 km per óra sebességre vagyunk megteremtve, ez a mi normál járási tempónk. Az angyalokat általában azért ábrázolják szárnyakkal, mert a szárny minden népnél, ugye a gyorsaság, még a mávnál is, pedig hát a máv nem valami gyors, ugye a mávnál is ott vannak a szárnyak, ugye hát ez egy jelkép, az ne úgy vegyük, hogy az angyaloknak ilyen nagy csaktogtatós szárnyaik vannak, amit föl leakasztanak, ez egy jelkép, nem tudjuk ezt pontosan, hogy mit fed, vagy mit jelent. Minden esetre az angyalok nem 5 km per óra sebességre vannak teremtve, hanem ahogy olvassuk például a 148. 149. Zsoltárokban, hogy nagy hirtelen itt teremnek, vagy ahogy olvassuk Dániel könyve 9. fejezetében, Dániel elkezdi az imádságát, és még folyik az imádsága, már Gábriel angyal az imádsága végén közli vele Istennek az imádságára adott válaszát. Tehát számtalan ilyen kijelentés egyértelművé teszi, hogy az angyalok nagyon nagy sebességgel tudnak közlekedni. Harmadik különbség. Az angyaloknak nincs nemük. Na ez a legkülönösebb. Főleg a mai világban, mert a mai világban az úgynevezett civilizált emberiség csak erről tud beszélni, hogy most valaki nő-e vagy férfi. Meg milyen nő, meg milyen férfi. Szoktam már azt mondani, hogy már lassanként emberszámmal se veszik az embereket, mert ahol első helyre nem azt állítják, hogy ki milyen ember, hanem milyen nő, meg milyen férfi, ott már veszve van minden fejszének a nyele. Tessék nekem elhinni. A Biblia is azért kezdődik így. Hogyan is kezdődik a Biblia az első fejezete 26. 27. verseiben? Teremtette az Isten az ő képére és hasonlatosságára az embert. férfiúvá és nővé teremtette őket. Tehát a Biblia is úgy beszél rólunk, hogy elsődlegesen mi emberek kell, hogy legyünk, másodlagosan az emberi teremtményi rendet jellemzi az, ami például az angyalokat nem jellemzi. Nálunk vannak férfiak és vannak nők. Az angyaloknak azonban nincs nemük. Most sokan ezen fönnakadnak, és azt mondják, hogy ezt el se tudom képzelni. Pedig Pál apostol azt mondja a Galata levél 3. fejezetében, hogy aki Jézus Krisztust megismeri, és aki Jézust követi, a Jézus Krisztusban sincs férfi vagy nő, szegény vagy gazdag, zsidó vagy görög, hanem mindannyian egyek vagytok Jézus Krisztusban. Aki megismeri Jézus Krisztust, aki tudta a helyes viszonyulást a nőkhöz is, meg a férfiakhoz is, azért, mert ő elsődlegesen az embert látta mindenkiben. Akkor, ha valaki ebben Jézus Krisztust követi, tulajdonképpen az életében nagyon nagy változás fog bekövetkezni, mert az embert keresi mindenkiben először, és csak másodlagosan, harmadlagosan gondolkozik arról, hogy az illető férfi vagy nő, vagy fiatal vagy idős, de az emberi élet ma annyira eltorzult, hogy sajnos az emberek puszta tárgyaknak, vagy élvezeti szereknek nézik egymást, és az emberek már nem látják a másik emberben a szenvedő embert, a boldogságra vágyakozó embert, az érző embert, azt az embert, akinek hát valami magasabb rendű küldetése is van annál, hogy testben él, vagy hogy férfi vagy nő. Maga Jézus Krisztus is egy nagyon érdekes választ adott. Lukács evangélium a 22. fejezetében olvassuk, hogy egyszer Jézus sarokba akarták szorítani a sadduceusok. Ezek voltak Jézus idején az a zsidó vallási tömörülés, vagy mondhatnám párt, akik nem ismerték el az Ószövetséget, csak ebből Mózes 5 könyvét. Válogattak. Azt mondja, nekik csak Mózes 5 könyve kell, és mivel ők úgy mondták, hogy Mózes 5 könyvében nincs is feltámadás, csak a későbbi bibliai könyvekben van erről szó, ezért Jézus azzal akarták sarokba szorítani egy ilyen lehetetlen történettel, hogy volt egy asszony, mondták Jézusnak ott a templom udvarában, elveszítette a férjét. Meghalt a férje. De ugye Isten gondoskodott az özvegyen maradt asszonyokról, és az úgynevezett sógorházasság, vagy levirátus intézményével, ugye a férjnek volt fiútestvére. Hát akkor elvette egy fiútestvére azt az asszonyt. De az is meghalt, mondják a sadduceusok. Akkor elvette a harmadik fiútestvére, és így tovább, ötödiglen, hatodiglen, és akkor azt mondják a történetek után, mondom, Jézus sarokba szorítandó, hogy hát ha lenne feltámadás, hát az asszony kinek lesz majd a férje? Talán 6 férje lesz majd az örök életben? Nevetségessé akarták tenni Jézust és a feltámadás gondolatát, holott a feltámadásról már Mózes 5 könyve is beszél, tehát az nem igaz, hogy csak a későbbi könyvekben van szó. Például már az első könyvben Ábrahám áldozatában is fényesen szó van a feltámadásról, meg egyáltalán, hogy Isten mindig Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nevezi magát, mondja is Jézus, hát Isten nem azért nevezte magát Ábrahám, Izsák, Jákob istenének, mert ő a holtak istene, ő az élők istene, mert mindenek élnek ő néki, hogy élnek ő néki, hogy csak egy szavába kerül majd Istennek, hogy feltámassza a halottakat. És ezért beszél Isten önmagáról így, mint Ábrahám, Izsák, Jákob istenéről, mert ő föl fogja támasztani ezeket az embereket. Tehát igenis van föltámadás. De Jézus erre nem kezdett vitát a kákáni csomót kereső sadduceusokkal, hanem azt mondta, hogy tudjátok, a mennyek országában másképp lesz. Ott nem házasodnak, nem mennek férjhez. Ott olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Jézus csak egy kis utalással érzékeltette, hogy nem mindig azon rágódjunk, hogy kikinek a rokona, vagy egy nő meg egy férfi milyen kapcsolatban van. A mennyek országában nem azért fognak eljutni, mert valakinek a férje vagy a felesége, ott mindenki a maga embersége alapján fog eljutni. Megváltozott gondolkozású ember? Megmaradt az önzésében, vagy szembefordult az önzésével? Szóval, hogy milyen ember? És ne vegye mindenki olyan természetesnek, hogy ott lesz a mennyek országában, mert hogyha nem változtunk meg, ha nem fordultunk szembe a természetünkkel, vagy hogy Jézus máshogy mondta, hogy nem születtünk újjá, nem tértünk meg, nem lett a magatartásunk olyan az emberek iránt, mint amit tőlük is elvárnánk, hát akkor nem leszünk ott a mennyek országában. Lehetett 6 férjünk, vagy lehetett 1 vagy 2. Tehát Jézus az egész kérdést így oldotta meg, és közben azt mondta, hogy olyanok lesznek majd az emberek is, mint az angyalok a mennyben, valamit sejtetett Jézus azzal, hogy ott a nemiségnek majd más szemlélete lesz. Itt a nemiség nagyon eltorzul. Itt az emberek nem csak gyilkolnak és ölnek a világon, nem csak lopnak és csalnak, de azt hiszem, hogy a sorrendben második, harmadik helyen a nemi vétségek állnak most már. A civilizált világ is 5-6 éves gyerekeket hurcol, hogy újságok első oldalán láthatjuk, hogy 6 millió pedofil áldozat euró az EU-ban. Hát, kedves hallgatók, ide jutottunk. De Jézus azt mondja, hogy ott majd, abban a világban, ott majd nem az alapján ítélik meg az embert, hogy férfi vagy nő, hanem az alapján, hogy milyen ember. Ezt a három dolgot föltétlenül rögzítenünk kell. Tehát az angyalok annyiban másak, mint mi, hogy tudnak láthatatlanokká is válni, annyiban másak, mint mi, hogy óriási sebességgel tudnak közlekedni, és annyiban másak, mint mi, hogy nincs nemük, de ettől ők nem frusztráltak, vagy nem boldogtalanok, hanem az Isten teremtményi rendjében nagyon sokféle teremtmény van, és ki tudja még milyen más teremtmények is léteznek a mi világegyetemünkben, minket sem önmagában a nemiség tesz boldoggá, hanem a nemiség helyes használata. És mit tesz boldogtalanná? A nemiség helytelen használata. Erről tehát egy kis szemnyitogatásképp ennyit, és akkor mennénk is tovább, és akkor visszatérnék arra a pontunkra, hogy az angyalok például miért tehetik meg, hogy ha olyan a helyzet, akkor nem látszanak. Isten miért adta meg nekik ezt a lehetőséget, miért teremtette őket így? Szeretném önöknek felolvasni a Bibliának egyik leghíresebb látomását. A látomásokban nagyon sok angyal jelenésekkel van dolgunk. Ez Ézsaiás könyve 6. fejezetében található. A következőképp hangzik, csak az első 4 verset olvasom. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, mondja Ézsaiás proféta, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, 2-vel orcájukat fették be, 2-vel lábaikat fették be, és 2-vel lebegtek. És kiáltott valaki egy a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregeknek, ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Ez egy látomásnak a kezdete, egyébként az egész látomás egy fél oldal itt a Bibliámnak ezen a részén, tehát érdemes otthon elolvasni ezt az Ézsaiás könyve 6. fejezetét, az egyik legmegrázóbb látomás, amikor a proféta bent járt a templom területén, a templom felé nézett, és a templom, hogy bepillanthatott a kárpiton keresztül, egyszer csak látomásban maga az Isten jelent meg előtte, látomásban, nem valóságban, csak látomásban. Kik voltak ezek az angyalok, akikről azt mondja, hogy szeráfok álltak körülötte? Az angyali renden belül két konkrét kifejezést olvasunk, hogy vannak kérubok például, a kérubokról nagyon sokat beszél a Biblia, nem tudjuk pontosan, kik ezek a kérubok. Tehát az angyaloknak a legerőteljesebb, legelőkelőbb rendje, nem tudni ezt pontosan, a szeráfokról pedig csak itt beszél a Biblia. A kérubokat általában két-két szárnyal ábrázolják. Például a Frigyláda fedelére is Mózesnek kérubokat kellett kimintáztatnia az ötvösökkel. Tehát a Frigyláda fedelén egymással szemben állt egy-egy kérub, és a két-két szárnyával betakarta az egész Frigyládát. Ez egy nagyon szemléletes bemutatása volt annak, hogy a Frigyládában levő 10 parancsolat nem csak az emberekre nézve kötelező és örök törvény, tehát a szeretet 10 pontjának a törvénye, hanem az angyalok is ehhez tartják magukat, tehát ezért volt ott két kérub, és a két-két szárnyával betakarta a fedelét, a 10 parancsolat ládájának, a Frigyládának a fedelét. A szeráfokról itt olvasunk egyszer és utoljára, tehát sehol másra a Bibliában nincs róluk szó, de érdekes, hogy 6 szárnyuk volt. Tehát 3 szárnypárjuk volt, nem tudom, hogy el lehet-e képzelni. Úgy látta Ézsaiás, hogy a felső 2 szárnyal betakarták az arcukat. Az alsó 2 szárnypárral betakarták a testüket, és a középső szárnypárral pedig lebegtek és mozogtak, és ez az Isten trónusán, a látomásban megjelenített trónusa mögött látszott ez számukra. Tessenek csak egy kicsit gondolkodni, hogy ez mit jelent. Mit jelentett ez? Először is, nagyon egyszerű dolog. Mit jelent az, hogy a felső két szánpályukkal betakarták az arcukat és a szemüket? Hát az angyal szó, ugye a héber malák szó, héberül így mondják, hogy angyal, hogy malák, és a mi nyelvünk a görögöktől vette át, a görög nyelven pedig angelos, innen van a latin angelus, és innen van a magyar angyal. Mind a három szó, a héber malák, a görög angelos, és a latin angelus is annyit jelent, hogy követ küldött. Tehát tudatában kell, hogy legyünk, hogy amikor azt mondjuk, hogy angyal, ez egy jövevény szó a magyar nyelvben, ezt le kell fordítani, követ küldött. Hogy lehet követ valaki, aki betakarja a szemét? Furcsa, nem? Hát a követnek éppen tágra nyílt szem, néz, hogy merre menjen, akár hogyan képzelem a követet háborúban, békében, testi dologban, lelki dologban. A követ az mindig egy tágra nyílt. Követ az betakarja a szemét. Hát hogy van ez? Tessen gondolkodni, mert a Biblia egy gondolkodtató könyv, tehát a Bibliában nem szabad suhanni tovább. Ugye én azt gondolom, hogy ezzel a Biblia azt akarja bemutatni, ami a mi emberi életünkből nagyon hiányzik. Mi emberek nagyon személyválogatók vagyunk. Így mondja a Biblia, hogy a szemeink látása szerint ítélünk. A fülünk hallása szerint bíráskodunk. Mi emberek, amit látunk, pedig amit látunk, az a felszín. Abból már nagyon messze menő következtetést vonunk le. Nem látunk mi bele az emberek lelkébe, csak látjuk mondjuk az arcukat, ruházatukat, már nagyon messze menő következtetés. Hallunk róluk valamit, még messzebb menő következtetések. Ez az embernek a nagy hibája, a bűneset utáni nagy hibája, hogy a szeme látása szerint ítél, és a füle hallása szerint bírásolik. Még egy próféta is beleesett ebbe a hibába, Sámuel, akiről azt olvassuk Sámuel első könyve 16. fejezetében, hogy azt a valakit akarta királlyá fölkenni, aki a legnagyobb Dalia volt Isai családjában, és Isten azt mondta, hogy nem, Sámuel, én nem ezt a nagy, meg nem a öcsét, meg nem az a legkisebbet, Dávidot választottam, mert én Isten vagyok, és nem ember. Az ember azt látja, amit a szeme lát. Az Isten pedig a szívbe, a lélekbe lát. Itt van a mi nagy emberi problémánk, hogy gyorsan ítélkezünk, gyorsan vádaskodunk, gyorsan bírálunk, és az angyalok nem ilyenek. Az angyalok azért takarják be ezek a szeráfok a szemüket és az arcukat, mert nincs bennük személyválogatás. Ahova küldi őket az Isten, oda mennek. Sokszor nekünk vannak nem szeretem emberek, hogy azokkal úgy nem is szeretünk találkozni, nem hogy még beszélni, meg küzdeni értük, fáradozni értük. Az angyalokat, ahova küldi az Isten, hogy elmész most egy gyenge, elesett, egy szerencsétlen, vagy egy beteg, vagy egy éppen önmagát tönkretevő emberhez, mert ott kell a te követséged, ott kell a te küldött mi voltod. Keresztelő Jánost is például angyalnak nevezi a Biblia. Nem azért, mert angyal lett volna, hanem sokszor embereket is megtisztel ezzel a kifejezéssel a Biblia, hogy angyal, hogy Keresztelő Jánosról is azt halljuk, hogy ő küldött volt, ő követ volt, ő kiáltó szó volt a pusztában, és Keresztelő János minden rendű, rangú emberrel foglalkozott. Jöttek oda a római katonák, éppen úgy beszédbe legyetett velük, jöttek oda gazdag emberek, farizeusok, sadduceusok, jöttek kézművesek, parasztemberek. Josephus Flavius írja a Zsidók története című művében, hogy az egész ország oda tódult, mert az emberben nem volt személyválogatás. Ez nem azt mondta, hogy a gazdagokkal foglalkozom, a szegényekkel, nem. Az angyalok olyan lények, akikben nincs személyválogatás, akik így tudnak Isten kezében jó eszközök lenni, és ez fejezi ki a felső két szárny, hogy betakarja a szemüket és az arcukat, mert az angyalok nem a saját látásuk szerint ítélnek. Isten megbízza őket feladattal, és mennek, hogy végrehajtsák az Isten feladatát. És most jön a második pár szárny. Mert vajon mi annak a magyarázat, hogy az alsó két szárnypárra meg az egész testüket befedezik? Kedves hallgatók, itt van a másik nagy hibánk nekünk embereknek. Az első nagy hibánk, hogy személyválogatók vagyunk, és rögtön osztályozzuk az embereket, sőt, skatujába is helyezzük őket. És a másik nagy hibánk az, hogy mi azért nagyon szeretünk szerepelni. Nagyon szeretünk úgy a középpontban lenni. Nagyon szeretjük azt, hogyha mi ránk szegeződik a figyelem. És a Biblia azt mondja, hogy az lehet csak igazi követés küldött, aki nem magára hívja fel a figyelmet. Ez különben logikus. Mert ha én valakit képviselek, ha én valakinek a követe vagyok, hát akkor normális dolog az, hogy magamra hívom fel a figyelmet. Nem őrá kellene fölhívni a figyelmet, aki engem küldött. Én amikor egyetemista voltam, akkor nagyon szerettem egy francia gondolkodót, aki zsidó származású volt, és Pilinszky Jánossal együtt fordítottuk a műveit, a Simon Weil. És ő megismerte a kereszténységet, látta, hogy a Biblia igazság, látta, hogy Jézus Krisztus megváltó, de mint zsidó származás ember soha nem lépett be egy keresztény felekezetbe sem, mert azt mondta, hogy a keresztényeknek az a legnagyobb hibájuk, hogy itt van az Isten, itt van a másik ember, ők meg a kettő közé odafurakodnak, így mondta, hogy ernyőt tartanak Isten és a másik ember közé. Azok az igazi követek és küldöttek, akik Istent úgy képviselik, hogy magukra egyáltalán nem hívják fel a figyelmet. És az angyalok ilyenek. Az angyalok Isten küldötte, Isten követei, az ő világrendjében, az ő gondviselésében segítkeznek. Tehát ők nem magukra akarják fölhívni a figyelmet. Ezért mondja az angyal, hogy ne térdelj előttem, hát engem ne imádj el, ugyanolyan teremtmény vagyok, mint te. Nekem csak eszközi a jelentőségem, hogy fölnyitni a szemedet valamire, amiért az Isten küldött. Ugye Keresztelő János is milyen szépen mondta János Evangélium a 3. fejezete szerint. Akkor azt mondták neki, hogy hát most mindenki Jézus után megy, te utána senki nem megy. És akkor azt mondta a Keresztelő János, hát éppen ezt akarta. Hát én nem azért jöttem, hogy magamra hívjam föl a figyelmét az embereknek. Én Krisztus útkészítője vagyok. Neki növekednie kell, nekem alábbszállnom. Hát éppen ezt akartam. Én csak a vőlegény barátja vagyok. A vőlegény eljött, ő a vőlegény, Krisztus a vőlegény, eljött az ő egyházához, a mennyasszonyához. Hát az én örömem én már betelt. Hát én, persze, hát én nem is akartam Isten és köztetek állni, én őrá akartam fölhívni a figyelmet. Kedves hallgatók, valamire való emberek ezt mindig tudták a történelemben. Ezt még a buddhisták is tudták, meg a hinduk is. Tudom, nagyon sokan kérdezték, meg ma is kérdik, milyen vallású tetszik lenni. Szatmár megyében volt egy esetem, hogy ott egy nagy férfi ember fölállt a... Tessék megmondani, mondta az előadás, tessék már megmondani, milyen felekezethez tartozik. És akkor ott meggondolatlanul azt mondtam, nézze, hát ezt még a hinduk is tudják, mert van egy hindu mondás, hogy ha az ujja holdra mutat, ne az ujjat nézzük, hanem a holdat. Ja, maga hindu akkor. Mondom, nem, mondom, ha akarja hallani, nem vagyok hindu, de mondom, a hinduk is tudják, mondom, hogy ha az új a holdra mutat, különben így van a hindu mondás, csak ezt nem akartam mondani, hogy bolond ember az. Ezt nem akartam mondani, hogy bolond ember az. Az új a holdra mutat, bolond ember az, aki az újat nézi, és nem a hold. Hát én azért mutatok a hold, hogy tessenek a holddal foglalkozni, ne az én ujjammal. Csodálatosak az angyalok, és az angyaloktól meg lehet tanulni azt, amit Keresztelő János is megtanult, hogy neki az Istennek növekednie kell, nekem alább szállanom. És mi a 3. szárnypár? Most már levonhatjuk a következtetés. Ki az eredményes ember itt a Földön? Ki a sikeres ember? A szó igaz értelmében. Most nem a világ értelme, ki tud jobban csalni, lopni, hazudni, a világ azt nevezi sikeresnek. A Biblia kit nevez sikeres embernek? Aki nem személyválogató, és aki nem magára hívja fel a figyelmet. Elég ez a két mondat? Lehet ezen gondolkodni egy egész élete, meg lehet ennek tükrébe beállítani az életünket, meg cselekedeteinket, hogy aki nem személyválogató, és aki nem magára hívja fel a figyelmet, annak talán lehet hinni. De ne neki higgyünk, hanem hogyha valóban olyan valakire mutat, akinek a szava hitelre képes, akinek a személye megbecsülésre való. Hát ez az Isten, ők Isten követei, ők Isten küldöttei. Szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni önöknek egy verset, mert még a példabeszédek könyve is sokat foglalkozik az angyalokkal, pedig a példabeszédek könyvének mondjuk nem tárgya az angyalok. Példabeszédek könyvének tárgya, hogy az emberi élethelyzetek, az emberi szorgalom, munka, család, nevelés, stb. Példabeszélek könyve 25. fejezetében a 13. vers a következőképp, amit tessenek nagyon figyelni, mert érdekes vers, Példabeszélek 25.13. mint a havas hideg az aratásnak idején, olyan a hű követ, vagyis az angyal, olyan a hű angyal azoknak, akik őt elbocsátják, mert az ő urainak lelkét megvidámítja. Még egyszer mondom, mint a havas hideg az aratásnak idején. Olyan a hű követ, vagyis angyal, azoknak, akik őt elbocsátják, mert az ő urainak lelkét megvidámítja. Hát most is a meleg van, mint az aratásnak idején. És talán jó, ezért most jó a terem nekem, hogy egy biblia vers megértéséhez talán hozzásegített. Amikor csorog rólunk a veríték, amikor régen az emberek kézzel arattak, marokkot szedtek, és egy-két hónapig nagyon kemény munka volt. Milyen jó volt akkor a hideg, csak hát a havas hideg nem szokott jönni aratásnak idején, ugye? Aratásnak idején álljunk a június, július, augusztus, akkor hó nem szokott lenni. De akkor az ember mit nem adna egy kis jégér és egy hóér? És miért mondja ezt a Biblia vers? Azt mondja, az emberi világban nagyon kevés a jó követ, nagyon kevés a jó küldött. Nagyon kevés az ember, aki fölfog valamit, és azt képvisel, amit fölfogott, nem ad hozzá, nem veszel belőle, nem hajlítja erre jobbra és balra, mint havas hideg az aratásnak idején, olyan a hű követ azoknak, akik őt elbocsátják, mert az ő urainak lelkét megvidámítja. Az Isten lelkét megvidámítják az angyalok, mert ők nem tesznek hozzá, nem vesznek el belőle, nem személyválogatók, nem magukra hívják fel a figyelmet. Pontosan végre lehet hajtani valamit úgy is, hogy nem szolgaian csináljuk meg. Mert én elmondtam ezt az igét már sok helyen, és akkor azt kaptam, hogy ja, hát akik szolgai módon valamit megcsinálnak, arról azt mondja, nem így van. Nem így van. Ha valaki pontosan, tökéletesen megcsinál valamit, amit elsajátított, vagy amit ő hallott, azelőtt a legnagyobb, legmélyebb főhajtása kötelező. Az emberek sokszor egyénieskednek. Az emberek sokszor megértenek valamit, de nem pontosan azt mondják el. Ugye Karintiáról humoreszket írt, ugye, hogy nem pontosan fordítják a verset, aztán 5-6 fordítás után már rá se lehet ismerni az eredetire. Mondok valakinek valamit, hogyha nem írom le neki, akkor olyat tesz hozzá, meg olyat veszel belőle, hogy már a harmadik, negyedik csatornán már olyat hallok, hogy a hajam száll az égnek. Hát én nem ezt üzentem. Ugye ismerős dolog. Nagyon ismerős dolog. Az igazi követség az, hogy nem szégyen a pontosság, nem szégyen az engedelmesség, nem szégyen a ragaszkodás ahhoz, ami Istentől jön. És az angyaloknak itt nagyon nagy feladatuk van. A Biblia szerint angyalok segítettek megérteni embereknek dolgokat. Például azért jelennek meg angyalok álmokban, látomásokban, Dániel könyvében, Ezékiel könyvében, magában a Jelenések könyvében is sokszor olvassuk, hogy János apostol oda megy, és azt mondja, hogy a 7 pohár kitöltő, 7 csapás angyala közül egyikhez oda ment, és hát mondjad meg, segítsél, mert nem értem ezeket a látomásokat. És az angyal ezt mondja, hogy amit te most láttál, az ez és ez és ez és ez, és vezeti tovább, és pontosan visszaadja a látomást és a látomásnak az értelmét is. Az angyaloknak a feladata tehát a megértetés, az angyalok feladata a gondviselés, tehát az, hogy segíteni az életben veszélyektől megóvni. Így beszél Jézus Máté Evangélium a 18. fejezetében őrző angyalokról, ez bibliai kifejezés. Sajnos később ezt elsekélyesítették és elsziruposították, de az őrző angyal annyit jelent, hogy a Biblia szerint minden egyes embernek van őrző angyala, vagyis Isten rendel melléje angyalt, hogyan is mondja a 91. Zsoltár, hogy ő az angyalainak parancsolt felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe, hogyha az úton jársz. Az életben már sokszor érhettek volna bennünket balesetek, talán halálos veszedelemben is voltunk, talán már ott is maradtunk volna. Én legalább 2-3 ilyen esetet őrzök az életemből, amikor pontosan tudom, hogy nem láttam, de valaki úgy segített, hogy szinte a fizikai jelenlétét lehetett érezni. Például, amikor a Király utcában tolom az elsőszülött gyermekemet, és akkor ugye még a nagy magyar versenyautók, a ladák voltak, és kicsap egy lada, egy sarkor, és odavág, ahol én tolom szép nyugodtan át a gyermekemet. És máig se tudom megmagyarázni, hogy mi volt az, vagy ki volt az, aki minden fizikai számítással ellentétben, hogy ez felülmúl, olyan gyorsan ott vagyok a járdán, mint hogyha valaki ilyen lökhajtásos sebességgel áttolt volna, és mögöttem pár centivel suhan el az a jármű, ami egyébként hát elüthetett volna. Nem akarok erről önöknek meséket mondani, mert tudom, hogy akik ebben nem annyira hisznek, vagy a Bibliát még nem ismerik, talán mesének gondolják, de a gondviselésre azért hadd mondjak el egyetlen egy történetet, amit egyszer egy idős asszony mondott el, aki azt mondta, hogy ő hitre jutott idős korában, de a férje nem jutott hitre, és ők falun éltek, és abban a faluban nagyon elterjedt volt az ivás, és a férje minden este a kocsmából részegen jött haza. És hogy ő hitre jutott, ő Bibliát olvasott, a férjének ez olaj volt a tűzre, és egy idő után kezdte beígérni a feleségének, hogy ha hazajövök és alva talállak, agyonütlek. Most tessenek meggondolni, hogy milyen jövő ez. Meg hogy lehet így élni? Szegény asszony először, hát nagyon félt. Nem akart elaludni. Tartotta magát az ágy, hogy megjön a férj, egy pár szót váltsunk, mégis feküdjön le, elalszunk, akkor túlélem ezt az éjszakát. De aztán volt olyan eset, hogy elaludt, és reggel döbbent rá, hogy még élek. És akkor elkezdett ő ezért imádkozni, hogy ő benne ne legyen ilyen félsz, ne legyen ilyen aggodalom, ne legyen ilyen teher. És akkor az Isten megmutatott neki valakit. Amikor több hétig már ezért komolyan imádkozott, oda nézett a függöny felé, és lát, hogy a függöny meglebben, és a függöny mögött egy hatalmas nagy alakot látott, csak úgy körvonalaiban. Biblia azt mondja, hogy mi emberek is nagyobbak voltunk, ahogy kikerültünk Isten kezéből. Óriások jártak a földön, mondja a Biblia legelső fejezetei közül a 6. fejezet. Tehát mi emberek is nagyobbak voltunk, azért az emberek életkora is lecsökkent azóta, testi erőnk is lecsökkent, de az angyalok hatalmas termetőek. Mondja is róluk a Biblia, hogy ők hatalmas termetőek, és az asszony, mivel ismerte a Bibliát, nem megijedt ettől, hogy ott van valaki a függöny mögött, ő pontosan tudta, hogy ez nem ember, aki ott van. És nem, hogy nem megijedt, hanem olyan nyugalom szállta meg, hogy az Isten megmutatta neki. Mert mondom, az angyalok tudnak láthatatlanokká válni, addig is láthatatlanul ott volt az Isten angyala, vagy az Istennek angyalai, de most az Isten egy pillanatra megmutatta neki, hogy nyugodtan aludjál el, nyugodtan feküdjél el, nem fog agyonütni a férjet. Mert van valaki, aki beváltja az ígéretemet, hogy én az angyalainak parancsoltam felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Szóval vannak ilyen történetek a Biblián kívül is, de a Bibliában meg aztán teli találunk ilyen történeteket. Hát talán a legszebb történetet Királyok 2. könyve 5. fejezetében olvassuk, amiről én egy külön, amikor gyerekeknek megírtam egy ilyen olvasókönyvet, egy külön fejezetet is írtam, hogy olvassák a gyerekek az Ószövetséget is, hogy Elizeus próféta és Géházi esete, hogy egy városban vannak, és hát a várost körülveszi az ellenség, mert megtudják, hogy a próféta is ott tartózkodik, és a prófétát vádolják azzal, hogy megjelenti az ellenséget, csapatmozgásokat, és azért nem tudják a zsidókat legyőzni, mert a próféta mindig megmondja a királyuknak, hogy hova vonultasson fel nagyobb hadtestet. És végre most ezt a Samária nevű város körbefogja az ellenség, reggel fölkel a szolga Géház, és azt mondja, hogy jaj, uram, elvesztünk, hát az ellenség ostromgyűrűt font a város köré, itt mit csinálunk, biztos ránk fenik a fogukat, biztos, hogy elveszünk. És akkor ott Elizeus próféta imádkozik Istenhez, mint hogy az asszony is imádkozott, és azt mondja a próféta, hogy uram, nyisd meg a szolgám szemét. Nyisd meg a szolgám szemét. Nem lát a szolgám. Isten megnyitja a szolga szemét, a szolga látja, hogy itt van az ellenség, de az ellenség mögött a várost övező dombokon olyan tüzes lovagok, tehát angyalseregek vonulnak fel. De csak egy pillanatra, kis időre látja, hogy igen, az ellenség, itt van, nyomasztó a helyzet, de ott vannak az angyalseregek is, hogy mondja majd Elizeus neki, többen vannak velünk, mint ellenünk. Nagy mondat a Bibliában. Érdemes megjegyezni. Az életben sokszor vagyunk úgy, hogy emberek ránk támadnak, vagy nyomasztók a körülmények, vagy nehéz a helyzetünk. Érdemes visszaidézni ezt a mondatot. Többen vannak velünk, mint ellenünk. Aztán utána jönnek a csapatok, hogy elfogják a prófétát, és akkor Elizeus meg másért imádkozik. Most nem a szolgájáért, hogy nyissa meg Isten a szemét, hanem imádkozik az ellenségért, hogy az ő szemük viszont lelki értelemben csukva maradjon, hogy ne ismerjék fel őt. Imádkozik a proféta azért, hogy ne lássanak, már nem fizikailag ne lássanak, hogy ne tudatosítsák, pedig jönnek már a házához, körbefogják a házát, biztos mindenki megmondta, hogy itt lakik a proféta, bejönnek és kérdik, hogy hol van Elizeus proféta. Önök mit válaszoltak volna egy ilyen helyzetben? Csodálatos a bibliai történet minden ízében. Elizeus nem mondja azt, hogy én vagyok. Azt mondaná, hogy én vagyok, vége, egy pillanat alatt. De nem is hazudik, nem azt mondja, hogy nem én vagyok. Ez hazugság. Az Isten meg tud védeni embereket hazugság nélkül is. Csodálatos szavak jönnek a proféta ajkára. Azt mondta Elizeus az ellensége csapatoknak, gyertek, kövessetek engem, és majd megmutatom nektek azt, akit kerestek. Gyertek, kövessetek engem, és majd megmutatom nektek azt, akit kerestek. És Isten meghallgatta a proféta imáját, ezek a katonák követik Elizeust, a városból megy be az ország fővárosába, ez több mint 20 kilométeres út, hegyi hágókon minden, egy pillanatig nem jut eszükbe, hogy megkérdezzék, hogy ki a proféta, követik ők, mert a bizonyossággal mondta, hogy gyertek, kövessetek engem, majd megmutatom azt, akit kerestek. És bevezeti őket az ország fővárosába, ezt a portyázó csapatot. A királynak a fővárosából tele van ugye csapatokkal, tehát tulajdonképpen bevezeti ezt a szíriai portyázó csapatot a legerősebb hadtestüknek a kellős közepébe, és ezek látják, hogy elvesztek. És a király is mondja, hogy na most levágjam ezeket a gonosz embereket. Azt mondja, hogy dehogy vágd, hát nem azért hívtam őket ide. Én azt mondtam nekik, hogy elvezetlek titeket oda, akit kerestek. Ültesd le őket, az ellenséges erőket, vendégeld meg őket, adjál nekik bőven ételt és italt, mert én senkinek nem vagyok ellensége, és a mi népünk se senkinek nem ellensége. Elvezetlek titeket oda, akit kerestek. Kedves hallgatók, az emberi világban nagyon gyakori az embereknek a félreismerése. Sokszor bennünket is félreismernek. Nem szabad megmondanunk a származásunkat, vallásunkat, dehogy mondjuk meg. Nem jó megmondani. Először ismerjenek meg bennünket, aztán utána majd lehet, hogy egészen más lesz a véleményünk a származásról is, meg a vallásról, meg a felekezetről is. És amikor látják ezek az elképett szíriaiak, hogy bejöttek az ellenség karmaiba, és előttük asztalokat terítenek, meg leültetik őket, és szeretettel vendégül látják őket, akkor úgy megszégyenülnek, hogy utána egy ideig eszük ágában is betörni az országba. Elizeus imádkozott, hogy az angyalokat lássa meg Géházi, utána imádkozott, hogy az angyalok segítsenek neki abban, hogy ne fedezzék fel őt, és egy szó pisszenés ne hangozzék el 20 kilométer alatt, hogy hol is van ez a proféta, minek gyalogolunk már annyit, kihez vezette, akit keresünk. Az angyalok csodálatosan bemutatják azt, hogy milyen Istennél a gondviselés, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Az angyalok megértetnek, az angyalok segítenek az Isten gondviselésében, az élet sok ezer helyzetében, az angyaloknak köszönhetjük az életünket, de az angyalok ezzel nem tolakodnak elő. Nem nyújtják be a számlát, hogy mennyiért segítettek. Nem figyelmeztetnek arra, hogy micsoda életveszélyben voltak ők is, nem. Természetesen megteszik személyválogatás nélkül, magukra soha föl nem hívva a figyelmet. Szóval, hogyha ezen úgy elgondolkozzunk, valami csodálatos az angyali világ. Sokat gondolkoztam én ezen, de az angyalokról való gondolkodásomban a nagy forradalmat a Jelenések könyve 12. fejezetének egy verse értette meg. Mert az angyalok egy harmadik dolgot is csinálnak. Azon kívül, hogy megértetnek dolgokat, azon kívül, hogy gondunkat viselik és oltalmaznak bennünket. Hadd olvassam fel a Jelenések könyve 12. fejezetében a 10. verset, amelyben az angyalok megszólalnak a mennyben, egyébként a Jelenések könyve tele van ilyen angyal megszólalásokkal, hogy mit mondanak az angyalok, és amikor Jézus meghozta az áldozatát a Golgotán, akkor az angyalok a következőt mondták. És ez engem nagyon mélyen érintett. Szeretném, ha el tudnám önöknek mondani, hogy miért. Jelenések 12:10. Egyébként Johann Sebastian Bach az egyik legnagyobb zeneművét írt erről az egyetlen egy versről, Jelenések 12:10. Most lett meg az üdvösség és az erő, és ez a következőképp hangzik. és hallottam nagy szózatot az égből, amely ezt mondta. Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma. Mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal, a mi Istenünk előtt. Nagyon egyszerű bibliavers, és sokszor olvastam, és néhány dolgot észrevettem belőle, és futottam tovább. De kb. 10-13 évvel ezelőtt, hogy olvasgattam egyszer ezt, hogy Johann Sebastian Bach zenéje is a fülembe csengett, és mondom, miről is van itt szó? Mit? Most lett meg az üdvösség és az erő. Jézus meghozta az áldozatát. Bebizonyosodott, hogy a rossz nem szükségszerű. Jézus inkább meghalt, mint hogy egy rossz dolgot elkövetett volna. Az angyalok mérhetetlenül újjongtak, hogy most Jézus megmutatta, hogy mi emberek is követjük őt ebben, követhetjük őt ebben, nem kell nekünk rosszat tennünk, nem szükségszerű a rossz. Van erő, ami rendelkezésünk rá, hogy le tudjuk győzni a rosszat, még azon az áron is, hogy talán ha az életünket elveszítjük is, de rosszat nem teszünk. Most lett meg az üdvösség és az erő, és ami Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma. Igen, de most figyeltem fel valamire. Mit mondanak az angyalok? Ami atyánk fiainak vádolója levettetett. És itt két dolog ütötte meg a szívemet. Az egyik, az angyalok bennünket atyafinak neveznek. Ez igaz, mert ők is teremtmények. Ezzel kezdtem az előadást. Ugyanolyan teremtményei az Istennek, mint mi. De megkérdezem önöktől, hogy az angyalok, ahogy lenéznek erre az emberi világra, hogy ez olyan jó származás, hogyha minket atyafinak neveznek. Erről úgy felemelt fejjel úgy, hogy azt mondják, hát hova süllyedtünk mi emberek? És ők mégis atyafinak neveznek bennünket. Én láttam már olyan esetet, amikor valaki nem akarta vállalni a másikat, mert olyan volt. Mert azt tette, azt mondta, és eloldalgott onnan, mint hogyha nem is lenne a családtagja, vagy szégyelte. Az első dolog, ami nagyon szíven ütött át, hogy az angyalok nem szégyelnek bennünket. Pedig szégyelhetnének. Mert mi emberek hova jutottunk? Hova jutottunk egy másik teremtményrendhez, az el nem bukott angyalokhoz képest? Miféle süllyedő hajón vagyunk mi, miféle mélységekbe kaptatunk mi, és nem is fölfelé általában, annyi ember lefelé. És ezek azt mondják, hogy az atyánk fiai. A második dolog, ami nagyon szíven ütött. Azt mondják, hogy ami atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt, ekkor értettem meg, hogy az angyalok előtt mi a legelviselhetetlenebb dolog? A vádolás. Amiben mi napról napra belecsúszunk. Vádolni a másikat. Nem én vagyok a hibás. Ő olyan, amilyen. Az emberi életben az egy legszörnyűbb dolog a vádolás. Ki adja a vádolás lelkületét? Aki belevisz minket a kísértésekbe, és utána vádol bennünket. Ez Sátánnak az óriási találmánya. Belevinni a rosszba az embert, és utána vádolni, hogy na milyen vagy. Nem megdicsérni, hogy most azt tetted, amit én sugaltam, hanem a kísértés után vádolni az embert, mert Sátán nagyon jól tudja, hogy a vádolásnak iszonyú lelki ereje van. Tessenek csak visszaemlékezni, amikor bennünket vádolnak, akár igaz módon, akár nem igaz módon, az nagyon rosszul esik. Az önvád például milyen borzalmas dolog. Az angyalok előtt a vád és az önvád elviselhetetlen, kibírhatatlan. Az angyalok ezért éreznek velünk együtt, mert azt mondják, hogy hát borzalmas, nem elég, hogy beleviszi őket a rosszba, utána még vádolja őket, hogy összeomoljanak, és utána még Isten teszi felelőssé, hogy ilyen az élet. És akkor megértettem, hogy az angyalok miért tiszta lények. És miben áll az, hogy ők ilyen tiszta lények? És akkor megértettem azt is, amit azután az embernek gyakorolni kell, hogy mi az emberi jóság. Szóval a mai előadást is így hirdette meg a ház, hogy az angyalok és az emberi jóság. Hát most hadd válaszoljak erre. Ki a jó ember? Aki sok emberen segít, sok alamizsnát osztogat. Az altruista, a másokon, a szegényeken, a elesetteken segítő. A Biblia azt mondja, nem föltétlenül. Azt mondja Pál a szeretet himnuszában, vannak olyanok, akik szétosztogatják a vagyonukat is. Tűzre teszik a testüket, de szeretet még sincs bennük. Ki a jó ember? Nem az a jó ember, aki látványos jó dolgokat csinál. Nem az a jó ember, hogy mondta Jézus, hogy kürtöltet maga előtt, hogy ide figyeljetek emberek, látjátok már megint mennyit adtam, meg ki mindenkin segítek. Nem ez a jó ember. A jó embert föl lehet ismerni arról, hogy a jelenléte, a megjelenése, az soha nem vádoló. Az megértő, segítő, nem vádol. A jó ember az, amit az angyalokról is látunk, hogy az angyaloknak elviselhetetlen a vádolás. Egyébként sátán, a héber szót görögre így fordították le, diabolos. Ez annyit jelent, hogy vádoló. Sátának két neve van. Az ellenség, mint Isten és Isten törvényének ellensége, és a diabolos, a vádoló, hogy az embereket beleviszi a rosszba, és utána nem megdicsér bennünket, hogy na most milyen jó, hogy ezt a rosszót nem, akkor azt mondja, na milyen rongy ember vagy, hogy ezt csináltad, na milyen gonosz ember vagy, hogy most megint ezt mondtad. Hát ez a vádolás, ez nagyon sok embert összeroppant, mert hogy szegény Juhász Gyula mondta, aki öngyilkos lett, szóval minden ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem. Amiben az az igazság, hogy az önvád ellen valóban a legnehezebb a védekezés, mert ha más vádol, akkor még van egy bizonyos mozgástér, de hogyha az ember önmagát vádolja, marcangolja és gyötri, és akkor jön a depresszió, meg jön más, és ugye a mai ember, akiben olyan sok minden belső bonyodalom és gyötrelem van, ugye ezzel nagyon nehéz védekezni, ebbe igaza van. János apostol első levele beszél arról, hogy hogy lehet legyőzni ezt. Csak is úgy, hogy az Isten nagyobb a mi szívünknél, csak is úgy, hogy belekapaszkodunk abba, hogy az Isten adott nekünk megváltót. Jézus nincs olyan bűn, amiért meg nem halt volna. Jézus maga mondta azt, hogy még az embergyilkosoknak is, még aki az emberfia ellen szól is, még azoknak is megbocsátatik. Egy embernek nem tud az Isten megbocsátani. A lélek ellen vétkezőknek. Mi a lélek ellen vétkező? A Szentlélek segít bennünket az igazi felismerésekre, és ha bennem van igazi felismerés, és mégsem aszerint élek, és nem ahhoz kérem az Isten segítségét, szóval ha magam igaz felismerését meghazudtolom, hát akkor az Isten hogy segítsen rajtam? Az Isten úgy akar segíteni, hogy felismerted dolgokat, segíteni akar, hogy elfogadjunk segítséget, és akkor ki lehet emelkedni a legnagyobb mélységekből is, de hogyha az ember ezt nem akarja, ha saját magunk által felismer dolgokat meghazudtoljuk, hát ez ellen valóban nincs gyógyszer. Kedves hallgatók, amikor ezt a Jelenések könyve 12. fejezet 10. versét úgy megértettem, és úgy hálás is voltam, hogy egy nagy zeneszerző ezt így feldolgozta, akkor úgy elgondoltam, hogy tényleg az ember életet mit teszi tönkre? Az, hogy az emberek vádaskodnak. Mert elég nekünk a rossz, a bűn, a vétek, a nyomorúság, de utána még egy nagy porciót rátenni, és még azt is elszenvedni, hogy állandóan halljuk, hogy ilyen vagy, meg olyan vagy, meg amolyan vagy, és ez tetejében ez igazságtalan, mert lehet, hogy én már nagyon küzdök, már régóta küzdök, hogy ne ilyen legyek. És akkor valaki rám süti a pecsétet, hogy de ilyen vagy. Ez olyan, mint az élve a földbe döngölés. Ez borzalmas dolog. És az angyalok előtt ez elviselhetetlen. Azt mondják, hogy végre sátán kizáratott a mennyből. Az atyánk fiainak vádolója levettetett. Ugye a Bibliának egyik tanítása, hogy sátának bejárása volt a mennybe. Jób könyvében is látjuk, hogy mennyire bejárása volt a mennybe. De Jézus golgotai áldozata után végleg kizárult a mennyből. Miután Jézus meghozta az áldozatát, mindenki előtt világossá vált, hogy nem sátánnak van igaza, nem az önzésnek, nem a gonoszságnak, ami pedig ekkora kényszerekkel és erővel küzd, hogy az emberek elfogadják, hogy legyél csak durva, legyél kegyetlen, neked több jár, mint amit megadsz a másik embernek, és ez olyan sok ember elfogadja, de ennek a logikának, ennek az okfejtésnek a fejére döntő csapást mért Jézus. És azóta sátán ki van zárva a mennyből. Befejezésül néhány névvel nevezett angyal névről hadd emlékezzem meg. Első sátán. Őről nem beszélek, mert ő külön előadást igényelne. Az egyik angyal név, akit ismerünk, nyilván eredetileg ő nem sátán volt, akkor kapta a sátán nevet, amikor szembefordult Isten, mikor? A földünk teremtés előtt. Akkor pontosan mikor? Nem tudjuk. Azelőtt nem ez volt a neve, de mivel szembefordult az Istennel, ezért a héber sátán is ellenség nevet kapta. Második angyal név Gábriel. Gábrielről azt látjuk, hogy mintha, sőt nagyon is valószínűleg mondhatjuk, hogy nem is csak mint, hogy ez valóság, mintha ő állt volna sátán helyébe, miután sátán megszűnt az angyal seregek vezetője lenni, mert Gábriel az, aki megjelenik Dániel prófétának, Gábriel az, aki megjelenik Máriának, amikor hírul adja Jézusnak a fogantatását. Tehát úgy tűnik, mintha Gábriel lenne az angyal seregek fejedelme. Egy rövid zárójel erejéig és egy kis mutatvány erejéig, amikor a Biblia azt mondja, hogy úr és fejedelem, természetesen ne eredetesenek gondolni, ezt ugye már mutattam talán. Ha a Biblia azt mondja, hogy úr, király, fejedelem, ezt ne földi értelemben így gondoljuk el, hanem így. Ez döntő különbség. A Jézus maga mondta Lukács 22. fejezetében, hogy a földön a királyok uralkodnak az alattvalóikon, és még jótevőknek is hivattatják magukat, ami ugye nagy hazugság, mert dehogy jótevők. Aki fönt van, az mindig leigázni akarja, az, aki lejjebb van. A világon a piramis az úr. Isten világrendjében viszont nem ez az úr. Isten maga nem ilyen úr. Isten ilyen úr. Tessenek el olvasni a 113. Zsoltárt, abban azt mondja, kicsoda hasonló a mi urunkhoz, Istenünkhöz, aki magát megalázva tekint szét a földön, és keresi azokat, akik elfogadják a segítségét, hogy fölemelhesse az embereket. Isten olyan értelemben úr, hogy mindenkihez utat akar találni, mindenkinek a szolgája. Aki mindenki szolgája, az Isten világrendjében az az úr. Az angyalok is így, és az angyal fejedelmet, Gábrielt is így gondoljuk el. Gábriel nem így úr. Nem az, hogy Gábriel mond valamit, és minden angyal akkor összerezzen. Gábriel az angyalok közül az első, aki a döntő szolgálatokban részt vesz. Mint hogy az Isten világrendjében mindig az az első vagy legnagyobb, aki szereti a másikat. Mit jelent szeretni a másikat? A másik javát akarni. Hogyan akarom a másik javát? Hogy tudok neki szolgálni, tudok neki rendelkezésre állni, segíteni ebben vagy abban a dologban. Tehát ugye Vörös Sándor erről szép kis verset írt, hogy valaha én is úr akartam lenni, ó, bár csak jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Így lehet mutogatni, mint a zenetanárok, ugye, amikor mutatják. Ugye? Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár csak jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Ez a világ problémája, hogy mindenki úr akar lenni, mindenki magára gondol elsősorban, pedig az embert az Isten nem azért teremtett, hogy mindig magunk körül forogjon az eszünk, hanem az Isten arra teremtett bennünket, hogy másokat szolgálva tudjuk magunkat is igazán boldoggá tenni. Aki másokat felüdít, az maga is felüdül, hogy mondja a példaveszély könyve. Sátán, Gábriel, Mihály. Legnagyobb félreértések egyike. Ötször fordul elő a Bibliában ez a szó, hogy Mihály. Tulajdonképpen azért rossz a fordítás, mert nem szabadott volna így lefordítani, hogy Mihály. Eredetiben így szól, Mikáél. A Mikáél kifejezést le lehet fordítani magyarra, így hangzik, ki olyan, mint Isten. Ez a szó, hogy Mikáél, lefordítandó, ugye, mint a sátán is lefordítandó az ellenség, Gabriel is lefordítata az annyit, mert, hogy Isten erős teremtménye, Gabriel, ugyancsak az Isten szó van benne, és a Mikáél, ki olyan, mint Isten? Ez a név nem angyal név. Ez nem egy teremtményt jelöl, a Mikáél. Dániel könyvében előfordul kétszer, a Judás levelében egyszer, és Jelenések könyvében, és így összesen ötször. Ha valaki például az öt közül az egyiket fellapozza, Judás levele, a Biblia utolsó előtti irata, rövid irat, Jelenések könyve, Judás levél, azt mondja, Mózes teste felett vetekedett Mikáél a sátánnal, és nem mert arra károsztató ítéletet mondani, hanem azt mondta, majd dorgáljon meg téged az úr, te sátán. Mi az, hogy Mózes teste felett vetekedni? Mózes a Biblia szerint föltámadt. Ritka kivételként, mert Mózes meghalt, és aki meghal, az nyugszik a föld porában. Az ítélet napig Jézus második eljöveteléig. De Mózessel Isten kivételtett, Mózesnek visszaadta az életét, És ezért láthatjuk Jézus élettörténetében azt, hogy amikor Jézus felmegy a megdicsőlés hegyére, ott Illés is megjelenik neki, aki meg se halt, hanem tűzes szekérrel a mennybe ragadtatott, és Mózes is megjelenik neki. És amikor mi azt megtudjuk, hogy Mózes megjelent Jézusnak, akkor föltesszük a kérdést, hogy ki támasztotta föl? A Júdás levele válaszol erre, és egyedül a Júdás levele, hogy Miká él a Mózes teste felett vitatkozott Sátánnal. Tudnék, Sátán azt mondta, hogy Mózes az enyém, Mózes gyilkolt, sok rossz dolgot tett az életben, enyém, maradjon örökre a föld porában. Mikáél azonban azt mondta, én ő érte is meghaltam, én mindenkiért meghaltam, ő nem fog a föld porában maradni. Én téged nem kárhoztatlak, majd az Isten, az Atya megítél, de Mózesnek visszaadom az életet. Kedves hallgatók, ha valaki azt mondja, hogy Mihály az angyal név, akkor tessék nekem mutatni egy példát a Bibliából, hogy angyalok visszaadhatják az életet. Angyalok soha nem adhatják vissza az életet. Teremtmények. Visszaadni az életet csak Isten képes. Ebből is lehet látni, hogy a Mikáél ugyanolyan jelképes név, mint az Immanuél. Csak az Immanuélt Ézsaiás próféta olyan összefüggésben használja, hogy velünk az Isten, és kire mutat rá, hogy velünk lesz az Isten? Krisztusra. És a Mikáél kire mutat rá, aki majd visszaadja az embereknek az életét? Krisztusra. De vizsgáljuk meg a többi Biblia verset. Dániel könyve 12.1. Dániel 12.1 azt mondja, hogy a történelem végén majd felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. És akkor nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. Ki az, aki föl fog kelni a történelem végén? Ki az, aki nem tűri már tovább ezt a sok gonoszságot? Ki az, aki áll értünk, aki közben jár ember és Isten között? Ki ez a Mikáél? Megint csak Krisztus jelképes szolgálata, a közben járó szolgálat, és a második eljövetelre a mennyből eljövő Jézus Krisztus. Vagy Jelenések könyve 12. fejezete, és lő nagy viaskodás a mennyben, Mikáél és az ő angyalai, és Sátán és az ő angyalai viaskodtak, de nem vettek rajta diadalmat. Ki az, aki viaskodott Sátánnal, hogy forduljon vissza a lázadás útjáról? Ki az, aki próbálta őt meggyőzni, hogy az útja terméketlen és a pusztuláshoz vezet? Mihály és az ő angyalai. Sátán és az ő angyalai. Jézust a Biblia máshol nevezi angyalseregek fejedelmének, és maga Jézus is nevezte magát például Pilátus előtt, sőt nevezte magát már a Getsemáné kertben is, amikor azt mondta, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Péter, tedd vissza a hüvelyébe kardodat. Vagy úgy gondolod, hogy az én atyám ne küldene légiónyi angyalt, hogy segítsen nekem? Hogy Pilátus előtt is mondta Jézus, hogy hát én szólhatnék angyaloknak, és akkor nem adatnám át a zsidóknak megkötözésre és felfeszítésre. Jézus az angyalseregek fejedelme. Gábriel az angyalseregek vezére, és az egész angyalseregeket, aki mozgósítja maga Jézus, azért mondja Jézust Mikáélnek jelképesen a Biblia, mert ő az, aki tud feltámasztani. Ő az, aki megmutatja azt, hogy ki a valódi Isten, mert ne felejtsük el, kedves hallgatók, hogy Jézus a világistenének kit nevezett. Jézus a világistenének, akinek ma hódol az emberiség, régen is, de ma még inkább, az önzésnek az urát nevezte. Azt mondja, jön a világ fejedelme, de én bennem nincs semmije. A világ fejedelme az önzés ura Sátán. Jézus azt mondta, ő a világ fejedelme. Mi tettük, mi emberek tettük fejedelemmé. Mi engedtük be ebbe a világba. Jézus azonban az életét adta azért, hogyha az életben mi megváltozunk és Krisztust követjük, akkor felszabadulunk a világ fejedelmének rabsága alól, és akkor számíthatunk az igaz angyalok segítségére is. Kedves hallgatók, egy órába ennyi fér bele. Én megköszönöm az önök figyelmét.